Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyelsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt mindenkinek, 8 óra 14 perc van, kedd és szeptember 24-e, itt a stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre. És
a hallgatók.
Így is van. Hát most a gyorsforgalmi sokat nem olvasom, mert tényleg sok, igen. Sok volt. Nagyjából na, sok mindenre gondoltak a hallgatók, lehetne őket csoportosítani, de nagyon leegyszerűsítve egyrészt annak járulékos haszna is vannak mindenféle építkezésnek, hova mennek a pénzek. A másik pedig, hogy ezt már nagyon-nagyon régóta meg lehetett, meg kellett volna csinálni. Miért épp most, és akkor erre volt a válasz, hogy most került a állami tulajdonba a reptér. Más a hozzáállás. Ellenben az avulással kapcsolatosan néhány egészen konkrét. Azt mondja, hogy 10 éve a 400 ezres kazánunkat kellett cserélni egy 300 forintos apró alkatrész miatt, körbeírtam a hallgató kifejezését. A 63-ban vett rakétaporszívom még mindig működik, és hasznos a garázsban. 6 másik modern porszívót élt túl eddig. A tervezett avulás városi legenda. Nincsen semmilyen erre vonatkozó hiteles kutatás vagy riport. Németországban vizsgálták nagyon komolyan ezt a témát, és nem találtak semmit. A jobb, hatékonyabb javíthatóság persze így is a legjobb dolog, ami ezen a területen történhet. És a javítható mosógép akkor 70%-kal drágább lesz, teszi fel a költői kérdést a hallgató, és régen olyan szabályozás volt, hogy 8 évig kellett biztosítani az alkatrészt, ezt nem tudjuk, hogy ez most mennyi, vagy hol tart, vagy hogy van, hogy erre milyen vonatkozó szabályozás, de ígérjük, hogy folytatjuk a beszélgetést erről, és ezt a kérdést is fel fogjuk majd tenni.
A magabiztos betegnek több az esélye a műtőben, és a magabiztos sebésznek is.
Millás reggeli.
És itt van velünk a stúdióban, mondhatni, hogy állandó szakértője a műsornak Plesinger Gyula, az MBH Befektetési Bank privát bankért és befektetés elemzésért felelős vezérigazgató helyettese. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Új vétrint vettél már otthonra?
De meg a falakat ürítjük most éppen.
Mert nem fér az a sok elismerés, amit folyamatosan kaptunk. Most megint látom, hogy a Private Banking Hungary díjkiosztón is néhányat bezsebeltetek meg, te személyesen is.
Hála Istennek.
Ez kint van? Vagy hova teszed?
Kint az irodában van egy dicsőségfal, de lassan új székházat kell építenünk, hogy elférjenek.
Na nézzük
már
akkor.
Te személyesen mit is kaptál, témák. Mert ez egy érdekes...
Figyelj, keresd addig ki, de én bele szeretnék csapni a lecsóba. 385-ös euróforint, Fed, Magyar Nemzeti
jön.
Bank.
Annyi... A magyar privátbanki szakmáért díj. Nyugdíjba is mehetnék, mondta
gratulál.
Erre Gyula.
Gratulálunk.
Igen, mert van utánpótlás, mert junior privátbankári díjat is kaptunk. Meglepetés volt, nagyon jól esett, kellően zavarba is hoz, és nem szabad elfelejteni, hogy ez nem egy egyéni sport a mi szakmánk, hanem azért van egy 100 fős csapat, akivel együtt dolgozunk, nagy örömömre, de köszönöm szépen a megemlékezést, az életmű.
Megkaptuk a díjat, bementünk, leültünk a juniorokkal, majd azt mondtuk, hogy ezt nektek Morgan Stanley, a forint gyengülésetekkel mi mondunk egy olyan prognózist, hogy a forint erősödni fog. Kőkemény. Na, hogyan? Ez miért? Miből jött ki?
Kidugtuk a fejünket a lövészárokból. Építettünk egy modellt, és ez esett ki belőle. Tulajdonképpen nagyon-nagyon röviden a történet. Ennyi, múlt héten publikáltunk ugye a befektetés-elemzési terület logója alatt egy deviza elemzést. Ez az első, hát remélhetőleg egy nagyon hosszú pálya első lépése így a csapat szempontjából. Három hónapja dolgozunk egy olyan modellen, ami makroadatok alapján próbál rövid távú előrejelzéseket, tehát szigorúan ez nem helyettesíti az MBH Banknak a hivatalos évvégi, meg mindenkori célárfolyamát, hanem ilyen rövid távú hullámokat próbálunk ezzel belőni, és nagyon röviden ez a modell ez azt adta nekünk eredmény, mindenképpen, hogy nagyobb valószínűsége van annak, hogy egy ilyen makro adatkörnyezetben, mint amivel most szembesülünk, hogy tehát hogy nagyobb valószínűsége van a forint erősödésnek mondjuk maximum 3 hónapos időtávon belül, mint gyengülésnek.
Tehát ez a 3 hónapot jelenti?
Maximum 3 hónap, igen. Három tehát, hónap. Hogy arra, mi arra az időtávra lövünk, az 5 perctől maximum 3 hónapig.
Uh-huh. Jó, hát most van akkor szeptember, akkor az azt jelenti, hogy az év végére nem, hogy 400 fölött nem leszünk, hanem ez alapján inkább 90 alatt bőven? Hát vagy
tehát még egyszer, tehát meg kell különböztetni a hivatalos prognózisunkat, ami a makró csapatunknak a munkája, az jelenleg 3.92.50, tehát hogy
ez is kicsit évvégére ez
egy árnyalatnyival erősebb, igen. Tehát ez a horgony, amihez viszonyítunk, és a mi mondásunk befektetés elemzési oldalról, hogy amíg oda eljutunk, lesz egy olyan pillanat, hogy ez 390 alatt is fog, nagyobb valószínűséggel 390 alatt is fog még kereskedni a forint, és mire alapozzuk ezt, igen, merül fel a logikus
mert hogy a piacnak
kérdés.
A döntő többsége inkább a gyengülést valószínűsíti.
Hát akkor először kitérnék erre, hogy egyrészt kockázatos dolog nagyon más mondani, mint a piac. Őrült erős konszenzus van azzal kapcsolatban, hogy a forint gyengülés. Hát említetted, hogy azért nem kis nevek, pont 24 órával ezelőtt a Morgan Stanley dobott be egy téglát a mi kis tavacskánkba, hogy akkor 4-10. Előtte a City, meg az ember megnézi az előrejelzéseket, azért jellemzően a forint gyengülésről szoktak regélni. Értem, értjük, hogy miért, tehát hogy mi az emögötti logika. Itt azért annyit tennék hozzá, hogy ha már mindenki egy irányba áll, azért fölmerül bennem a gyanú egyrészt, hogy, hogy akkor valószínűleg már a pozíciókat is fölvették, tehát hogy ki lesz majd a következő, aki még a forintot gyengébb szintekre löki.
Ez már önmagában egy érv az erősödés mellett, tehát hogyha mindenki beállt a gyengülés irányába poziban, akkor az könnyen tud.
Ez lehet egy igen, óvatosabban fogalmaz, de hogy ez lehet egy ilyen piaci tisztulás esetén dolgozhat a kezünk alá ez a úgynevezett piaci pozícionáltság kérdéskör. Egy másik aspektus, amit a modellünk jelzett viszont, és amivel szerintem elég keveset foglalkoznak azok, akik mondom, érthető okokból kritikusak a forint kilátásaival kapcsolatban, hogy szép csöndben mindenféle okokból kifolyólag ugyan, de van egy rekordméretű külkereskedelmi többletünk. Ez azt jelenti, hogyha csak a külkereskedő cégeket nézzük, és azért feltételezzük, hogy az exportőrök bevételeiknek legalább egy részét azért forintra átkonvertálják, mert hogy azért ki kell fizetni a kollégákat, meg a számlát, meg a stb. Ez minden munkanap, minden órájában külker oldalról jelenleg forint iránti keresletet mutat. Ez egyszerű matek, és ezt nem nagyon veszik szerintem most figyelembe.
Nagyon érdekes, amit igaz, mondasz, de... mert közben pont hétfőn elemezgettük makroszinten, hogy mi a gond, és az egyik az exportnak a baromi gyenge teljesítménye.
Ez tök jó, ez igaz, csak hogy ez folyamatosan apad, és jövőre átmehet deficitbe a várakozások szerint egyrészt. Másrészt ez a gazdaság gyengeségéből fakad, mert nincsen kereslet. És emiatt alakul ki ez a nagyon erősnek tűnő többlet.
Két felvetésed volt, külön-külön reagálnék rá. Egyrészt, hogy mi lesz jövőre. Részvénypiacon szerintem érdekes a jövőről alkotott feltételezésekre építeni, mert a részvények azok ugye előre áraznak dolgokat. A devizapiac, szerintem ez az én szubjektív véleményem, az sokkal inkább a jelent árazza mindig, az éppen aktuális, hát csúnya szóval kifejező a flow-kat, tehát az egyes tranzakciókat követi le, hogy mi zajlik most a gazdaságban. Jelen pillanatban a külkereskedelem egyenlege az erősen többletes. Ez nem mond ellent annak, amit Endre említettél, hogy az export gyengül, az import még inkább gyengül. Tehát mi csak egy egyenlegben vagyunk érdekeltek, kereslet-kínálati viszonyokat vizsgáltunk, és jelenleg, tehát mondom, egy statisztikai modellt építettünk, 10 évre visszamenő havi rendszerességű adatokkal, egész egyszerűen ebből az esett ki, hogy egy ilyen erős külker többlet, még hogyha mindkét oldalon, export-import oldalon önmagában nézve nem túl acélos is. Ez legalábbis egy stabil forintot, illetve egy...
Tehát a modell nem veszi figyelembe azt a tendenciát, hogy ez a többlet kezd elapadni, illetve azt, hogy ez mi okozza?
Nem, mi arra, tehát mi múltbéli adatokra építettünk, hogy hova jutottunk az elmúlt 6 hónapban, milyen adatok alapján, és ez statisztikailag a következő maximum 3 hónapra mit jelentett forint mozgások tekintetében. Ez nem több, és nem kevesebb a modell ennél, tehát ezért igazán azért építettük ezt, mert azért kezdtük az elmúlt hónapokban ezt vizsgálni, mert tehát nagyon könnyű, és sok esetben persze jogos is olyan állításokat tenni, hogy mert a makro adatok alapján ez is az és az történik. És kíváncsiak voltunk, hogyha leássunk a mélyére, és tényleg ilyen ökonometriai modelleket használunk ennek az igazolására, mi esik ki belőle, és mondom, minket is meglepett, hogy egyáltalán nem mutatott 4-essel kezdődő árfolyam irány. Benne van a sávba, tehát ezt is hozzá kell tennem. Az előbb ugye még a felvezetésnél említettem, hogy ilyen körülbelül 2/3-1/3 arányban látjuk az erősödésnek terét. Nem mondana ellent a modell eredményeinek az, hogyha 4-essel kezdődne az árfolyam, de sokkal több szenárió, tehát 2-szer annyi szenárió mutatott inkább lefelé.
Mi az, ami még ebbe az irányba hat?
Kamat, de jóval kevésbé, tehát a legerősebb jelzés ezt a külker egyenleg mutatta, illetve a jelenlegi kamatszint, illetve kamatmarzs az, ami paradox módon ugye pont ma aktuális a hazai kamatoknak az igazgatása.
De pont ugyanre hivatkozva vár gyengülést a Morgan Stanley.
Igen, ez különben nagyon, nagyon érdekes, hogy ki milyen oldalról vizsgálja ezt. Ugye mit mondott a tegnapi versenytársunk elemzése, azt mondta, hogy ugye Magyarországon hiába, tehát annak ellenére, hogy az infláció magasabb, mint a kívánatos célszint, a jegybank kamatot fog csökkenteni, és ez nem néz így ki jól, ergo adjunk el forintot.
Alacsonyabb kamat, gyengülő deviza, régi alapösszefüggés.
Nem tudok belekötni, azért a kollégák értik a szakmájukat. Mi onnan közelítettük meg, hogy mi az, ami egy árfolyamot kamat oldalról mondjuk befolyásolhat. Azt gondoljuk, hogy nem is feltétlenül az abszolút szintje, hanem mondjuk egy külföldi, vagy egy amerikai, vagy európai ilyen benchmark kamathoz való viszony. És ott meg úgy néz ki, hogy éppen most indult el a Fed a lazításnak a rögös útján, mégpedig elég erős gázfröccsel. Tehát nyílhat a kamat különbözet a forint javára, és meg is nyílt a forint javára, tehát mi kevésbé érezzük aggályosnak azt, hogy az inflációs célkövetés mandátuma mellett, ami most nem nagyon teljesül, a jegybank kamata csökken, mi szerintünk a forint számára fontosabb az, hogy kinyílik a kamatmarzs például a dollárhoz képest.
Az sem számít ezek szerint, hogy az inflációs várakozások azok fölfelé mutatnak? Tehát az év végére egy erősödő inflációval számolunk, vagy ez is benne van a modellben, hogy ezzel kalkulál?
Hát addig szorít a sarokba, amíg ezt azt azért el kell, hogy is, tehát hogy nincs olyan ajánlás erről, talán egy pár hónappal ezelőtt itt a műsorban is beszéltünk, hogy tökéletes ajánlás nincsen, tisztában vagyunk azzal, hogy a legnagyobb veszélyt erre amúgy rövid távú előrejelzésre, vagy nem is előrejelzés, inkább ilyen kereskedési ajánlás az, amit mi itt most tettünk, az infláció gyakorolja. Tehát elég lesz egy vártnál rosszabb inflációs adat, és valószínűleg ezt zárnunk kell ezt a pozíciót, mert nem... Tehát ugye ez a fő kockázat,
tegyük hogy... hozzá, eddig az elmúlt hónapokban rendre jobb adatok jöttek. Tehát pont az infláció volt az, ahol a vártnál alacsonyabb adat jött, ami általában segített a forintnak is. Hát persze, bármikor jöhet ezzel ellentétes, csak hogy...
Összeérnek a szálak, mert hogyha arról beszélünk, hogy fogyasztás az egy kicsit visszafogottabb, akkor nyilván az inflációs nyomás is mérséklődik. Tehát az összkép szerintünk, tehát summa summarum nem annyira aggasztó forint szempontból, mint talán amit így a nagy többség gondol.
Hát de közben ugye euró gyengülés is van, tehát ugye ez is befolyásol minket.
Tényleg azt figyeli a modell az euró-dollár változását? Mert ugye azzal elég szorosan együtt tud mozogni.
Nem, ez jelenleg kizárólag magyar makrogazdasági adatokat néz arra, arra koncentrál.
Uh-huh. Viszont akkor ebből az is következik, hogy ilyen stop szintek is meg vannak adva, hogy meddig érdemes elmenni, vagy meddig érdemes hagyni, hogyha éppen ellenünk fordul a tendencia?
Így van, hát ugye említettétek, hogy ha az 3.85 alá lemenne az árfolyam, mi azt gondoljuk, hogy ott mindenképp érdemes pozíciót zárni profitban. Uh-huh. És hát a kereskedési ajánlásokkal kapcsolatban van egy ilyen ökölszabály, hogy ilyen 2:1 nyereség-veszteség arányt próbálunk belőni, tehát hogyha azt látjuk, hogy van mondjuk egy 10 forintos felértékelődési potenciál a forintban, és ekkora nyereségre lövünk, akkor ennek úgy durván a felét illik kockáztatni, és akkor erre a nem túl szofisztikált szabályra alapozva gondoltuk azt, hogy ilyen 400 alá betettünk saját magunknak egy stop szintet, tehát hogyha ha itt a 400-et, ez a 3.99.
De a számmágia miatt is van az ott, gondolom, nem? Mert hogy azért sokan 400-nál jednek meg, és akkor zárnak pozikat, vagy ez nem számít?
Ez egy abszolút technikai megfontolás, igen, tehát hogyha átvinné az árfolyamat, abszolút hipotetikus szenáriókról beszélünk most, de ennél hadd legyek általánosabb, hogyha egy ilyen pszichológiailag fontos szintet átvisz bármilyen árfolyam, akkor az feltételezhető, hogy a fölött már stop szintek lesznek, amik ezt a mozgást úgymond fölgyorsítják. Tehát ebben, mivel azért egy szűk sávra lőttünk, 10 forint felértékelődésre beszélünk, ez azért egy ilyen, nincs is 3%, tehát hogy nem egy nagyon jelentős mozgás, amire lövünk, ebben nem fér bele az, hogy egy olyan kockázatot vállaljunk, hogy esetleg egy ilyen kis stoppolódás hullámba beleszaladjunk. Tehát nagyon-nagyon konzervatív most a mi megközelítésünk. Itt az első modell próbálkozás, én azt mondanám, inkább a modellünknek így az éles közönség előtt történő tesztelése.
Uh-huh. Oké. Okay. Uh-huh. Bátor kísérlet, főleg itt tényleg, hogy nagyjából a piac nagy részével szembe menni, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy akkor valóban mik számítanak, vagy mire figyelnek a befektetők. Hát azzal együtt, hogy láttunk olyat ezerszer, hogy egy nem várt hír, vagy új információ hát mozdítja el valamelyre, amire nem lehet
csak
készülni,
hogy már ezzel élünk egy ideje, tehát szerintem ezeket a kockázatokat valamilyen módon kezelitek, vagy beépítitek. Hát itt látjátok, hogy folyamatos geopolitikai kockázatok vannak, most a Közel-Keleten megint eszkalálódott a helyzet, de ugye a talán soha nem látott kiéleződő verseny az amerikai elnökválasztásban, ugye itt még most 50 nap van és vissza körülbelül, és gyakorlatilag a kripto platformtól kezdve a minden bekerült a pakliba. Már most már női szavazókat próbálják meg a swing state, tehát gyakorlatilag tényleg elképesztő bizonytalan helyzet sok szempontból. Hát ki bírja-e a modell, az a kérdés.
Ha egy záró gondolat, mert úgy látom, hogy azért az idő már ilyen
na
egy nagyon hosszú.
Mert a vendég figyeli az időt nálunk. A profizmus.
Mi még dumálnánk, de ő már menne. Hát, Gyula, ennyire siet. Na jó, nyugodtan.
Hát az elemző kollégákkal van egy debriefing még. Szóval, amikor az ember modellt épít, kicsit azt az analógiát tudnám használni, hogyha elképzelünk egy ilyen medencét, aminek a közepén van egy kis játék vitorlás hajó, ez lenne a mi euró-forint árfolyamunk, és a medencét egy évfolyamnyi gyerek veszi körbe, és bármilyen módon hathatnak, fújhatják, dobálhatják, kiabálhatnak a hajóra, változtathatnak a módszertanukon. Ez nagyjából a piacnak a működése. És nekünk elemzőként az a feladatunk, hogy megtaláljuk ebből az évfolyamból azt a 4-5-6 gyereket, aki a legnagyobb hatékonysággal, leginkább következetesen, legnagyobb eredménnyel tudja elmozdítani ezt a kis hajót a vízen. Tehát minden egyes tényezőt figyelembe venni valószínűleg objektíven nem is nagyon lehet, és valószínűleg felesleges is, hiszen a gyerekek változtatják a módszertanukat. Tehát mire rájövök, hogy az egyik kavicsa dobál, aztán inkább átáll a szívószál a lövöldözésre, tehát nem túl sok energia megy bele, és igazán nem fog már plusz eredményt szolgáltatni. Ezért gondoltuk azt, hogy most leszűkítjük, mi az, ami biztosan hat a devizákra, hazai makró, és egyelőre ezt a vizsgálatot kezdtük el. Hozzáteszem, érdekes volt, hogy a múlt heti fedülésre, ami egy hatalmas esemény volt a piacokon, mennyire kevéssé reagált az euróforint árfolyama.
Nagyon várta mindenki.
És aztán a nagy semmi lett belőle. Hozzáteszem, egy kicsit csalódott voltam, mert a kezünk alá kellett volna, hogy dolgozzon egy Fed csökkentés plusz a szintén múlt héten bejelentett, megerősített ilyen költségvetési stabilizáló intézkedések. Tehát így az első pár híradás, hogy fogalmazok, nem mondott ellent annak, ami ilyen rövid távú prognózisunk.
Oké, hát ezt követni fogjuk.
Izgalmas volt, köszönjük
majd,
szépen.
Hogy akkor merre, meg hogyan, meg hogy milyen hírek alapján mozog majd a forint a következő
akkor
időszakban.
Akkor engedünk a debriefingre.
Kielemezzük, ha legközelebb elkapunk.
Igen, jövök és vállalom a következményeket.
De egyébként ez ennek már nyomon követhető története van nálunk, mindig ezt tetted, úgyhogy abszolút. Várunk is szeretettel.
Köszönöm
Gyula,
szépen.
Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Plesinger Gyula, az MBH Befektetési Bank Private Bankingért és befektetés elemzésért felelős vezérigazgató helyettese volt itt nálunk. Mi rohanunk tovább, aztán utána majd aranyköpésünk és észjáték rovatunk következik. Beszélgetünk például arról, hogy a múlt héten zajlott az IAA Transportation szállítmányozás logisztika nemzetközi seregszemlé, hogy mi volt itt például, ez is téma lesz nálunk.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Na nézzük akkor a mai idézetünk. Francis Scott Fitzgerald amerikai írótól származik, aki 1896-ban született ezen a napon, és egyszer azt mondta, hogy azzal, aki rosszul vezet, csak addig nem történik baj, amíg egy másik rossz vezetővel nem akad össze.
Ezt hányban mondhatta? Vagy milyen forgalmi viszonyok voltak akkor?
Ugye,
ezen gondolkodtam el.
Figyelj, sok mindent köszönhetünk neki, az F. Scott Fitzgeraldnak, de ugye a Nagy Gatsby 1925-ben jelent meg, és az tele van ilyenekkel, ugye ez a dekadenciának a vége lényegében, amikor már rohantak bele a nagy amerikai gazdasági válságba. De
és
még
hát
azért
fiatalon meghalt 40-ben, igen, tehát 41-2-hány évesen.
És ugye megvan az a jazz korszaknak, a korai jazz korszaknak a nagy felívelése, az a partik, koktélok, tánc, ami magában a filmben is megjelenik. Maga a film egyébként, amit az új feldolgozás, ami a DiCaprioval van, az tényleg tök jól mutatja ezt be. Egy dolgot tudok mondani, ami miatt egy nagyon nagy probléma volt ez a film, hogy behozta ezt a nyomorult zenei stílust, ami magába a filmbe, még egyszer mondom, tök jó volt, mert stilisztikailag jól illett bele, hogy modernizálta. De az, hogy utána akkora divat lett belőle, hogy még most se lehet kiirtani az egészet, az nekem egy nagy problémám, de ez szubjektív, tehát ez ugye a paradicsomos káposzta problémája. Minden esetre a nagy amerikai regény, ugye a Gatsby, és hát abba az tele van ilyenekkel, tehát az enyhe alkohol, vagy nem enyhe alkoholos állapotban lévő vezetés, és stb., és nyilván a filmben is, meg a könyvben is autóbaleset sztori is van, úgyhogy nem véletlen a mondás szerintem, sőt, akkor azon se lepődnék meg, hogy ha konkrétan a könyvből lenne ez az idézet. De most így nem emlékszem rá, hogy ez pontosan benne volt-e. Minden esetre F. Scott Fitzgerald amerikai íróra emlékeztünk ezzel a mondással.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Napjaink átverései a digitális térbe költöztek. Kis odafigyeléssel ezek jó része elkerülhető, a többire pedig lehet készülni. Erős jelszavak, kétfaktoros és biometrikus azonosítás, adatvédelem. De a nulladik faktor a tudatosság. Ne feledd, a csalás nem vészel, csak átalakul. Nulladik faktor, a Millás reggeli digitális biztonsági rovata következik.
Na nézzük akkor, hogy ebben a részben mivel foglalkozunk. Hát ugye Most már ugye gyakorlatilag az álláshirdetéseket is felfedezték a csalók, miért ne, hiszen minden, ami kattintásra, vagy pedig valamilyen becsapásra irányul az, és működik, az jó, mondhatjuk, persze nem jó nekik.
Nekik jó,
igen. És most az a lényeg, hogy tényleg a generatív mesterséges intelligencia. Tehát ugye, amikor azt írja egy cikk, hogy a mesterséges intelligencia révén egyre több az átverős álláshirdetés, nem, tehát a generatív mesterséges intelligencia az, amivel létrehozzák ezeket, és nagyon gyorsan létre lehet hozni rengeteget, illetve egy egyszerű motorral lehet posztoltatni ezeket folyamatosan, és hát ugye nem árt gyanút fogni, hogyha az állítólagos munkaadó előre kér érzékeny személyes adatokat. Na, hát ez ugye a klasszikus. Tehát minden csalás ugyanúgy működik, az anatómiája ugyanaz.
Jelentkezz egy állásra, ahol nem csak a nevedet, meg az e-mail címedet
sok mindent, amit lehet.
Hanem a bankszámla adatodat is, most nagyon leegyszerűsítve.
Igen, igen. Sok mindent, amit csak lehet. Felvételi eljárás az gyors, mert utána mit tudom én, azt mondják, hogy... Tehát az történik konkrétan, hogy... olyan, mintha egy online álláshirdetésen vennél részt, és fel is vesznek. Vagy azt mondják, hogy bekerültél a belső körbe. És akkor már ugye van egy olyan, hogy már fú, elfogadják mondjuk a bérigényedet, stb. És akkor már van benned egy olyan, hogy fú, tök jó, és akkor add meg a személyes adataidat. És akkor onnantól kezdve kiadsz magadról egy olyan adatsort, amit később fel tudnak használni. És általában jellemző ezekre, hogy kerülik a telefonhívásokat, meg a videós megbeszéléseket, bár szerintem ez nem sokáig, mert pont a generatív mesterséges intelligenciával bőven létre lehet hozni olyan telefonhívást.
Kamu felvételiztető lesz.
Igen, igen, úgyhogy megvan. Tehát az a helyzet, hogy nagyon oda kell figyelni ezekre. Ezt az egészet egyébként a McAfee vírusírtó cég egy friss jelentésében közölte, hogy az online álláshirdetéses csalások száma egyre nő, hamis álláshirdetések, toborzóknak álcázott közösségi médiaprofilok és nem létező állásajánlatokat tartalmazó átverő SMS-ek vagy e-mailek révén. Mindig más a cél. A legegyszerűbb az az természetesen, hogy kattints a linkre, és akkor történik valami, de nagyon érdekes az, hogy a profilozásban sokféle, tehát az is lehet, hogy több helyről gyűjtik össze az adataidat. Mondjuk egy ilyen átveréses csalással mondjuk kiszednek belőled nevet, lakcímet, személyes adatokat egy másikkal, mondjuk egy bankszámlaszámot, stb., és így összeáll egy olyan adattest rólad, amit utána nagyon klasszul fel lehet használni egy másik típusú csalásra. Úgyhogy én azt mondom, hogy tényleg nagyon nehéz ebben a modern világban mindig résen lenni, mindig odafigyelni, de tényleg egyszerűen nincs más megoldás, mint folyamatosan gyanakodni. Úgyhogy, hát igen, ugye a munkáltatók csak úgy vehetik fel a harcot az ilyen csalókkal, hogyha a hirdetéseiket a bevált álláskereső oldalakon jelentetik meg. A lehetőség szerint személyes interjúkat tartanak, tehát ez egy nagyon fontos dolog. És már megint az, hogy az a lényeg, hogy a validálás. Tehát az, hogyha egy olyan helyről származik az információ, amit biztosan ismersz, és be tudod lőni, hogy ez nem egy kamu oldal. Most már egy csomó kamu oldal is van. Azt hiszem, olyan híroldalak vannak, ahol gyakorlatilag minden hír, generált hír, valahonnan beszívott, át lenyúlt, lopott valami, és azok között vannak elhelyezve olyan dolgok, amik azt hiszed, hogy te egy olyan oldalon vagy, ami egyébként egy nagy szerkesztőség készít, de nem. Hanem egy teljesen üres valami. Na mindegy, ezekre nagyon érdemes odafigyelni, vagy ezekre is.
A csalás nem vész el, csak átalakul. Készülj fel minél nagyobb digitális biztonságra a nulladik faktorral. Innen oda ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emennyiért. Közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük amoda amannyiért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A Millás reggeli logisztikai rovata következik.
Amikor utoljára beszélgettünk a szállítmányozás elektrifikációjáról, illetve hogy a kamionokból miért nincsen elektromos, akkor aztán az volt a mondás, hogy bizonyos távolságon belül inkább a rövidtávú szétosztás, elosztás funkció az, aminél ez így megtérülő, vagy gazdaságos tud lenni. De nyilván ez is majd változhat. Most volt egy nagy nemzetközi seregszemléje a szállítmányozásnak, logisztikának Hannoverben, ahol ott járt Balassa Levente, a Siemens Smart Infrastructure üzletág vezetője, és ez is téma volt, tehát az elektrifikáció, úgyhogy a legfrissebb trendekről őt kérdezzük, itt is van a vonalban Levente, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok mindenkinek!
Még mindig itt tartunk, vagy azért változik, vagy nő a távolság, ami már gazdaságosan elvihető az elektromos szállítmányozás irányába?
Talán hadd kezdjem azzal, hogy az elmúlt egy évben azért itt az elektromobilitás kapcsán kérdőjelek vetődtek föl, illetve a zöld átállás kapcsán, és ez észrevehető a logisztikában is. Mi azt gondoltuk a Siemensnél, hogy a személyautók után hogy a logisztika lesz a következő, és ez be fog robbanni, de jelenleg csináltunk egy felmérést, és a logisztikai cégek általában inkább óvatosságba kivárnak, és nézik, hogy a költség oldalt, hogy mennyibe fog ez kerülni, és hogy megéri ebbe investálni. Tehát jelen pillanatban egy ilyen tapogatózás van, ezért is mentünk ki erre a kiállításra, az IA Transportation 2024-re, ami két évente van megrendezve, és láthatóan eléggé felkapott kezd lenni. A két évvel ezelőttihez képest 21%-kal nőtt a részvételi aránya a kiállítóknak, és az nagyon érdekes volt, ugye, hogy ez egy európai kiállítás, de tele van ázsiaiakkal, illetve ott vannak az amerikaiak, a Tesla is, és nem csak kamionok vannak, hanem természetesen olyan megoldások is, ami a szállítányozáshoz kell. De ami mindenképpen szembe tűnő volt, hogy az elektromobilitás, tehát az elektromos járművek, illetve az elektromos járműveknek a kiszolgálására a töltőinfrastruktúrák, az 90%-át elvitte ennek a sónak. 7%-a volt a hagyományos, tehát robbanmotoros, és 3% volt a hidrogén. Tehát az látszik, hogy a nagy európai és nemzetközi gyártók, mindenki előjött. A szállítmányozásban is megjelentek a különböző elektromos járművekkel. Gondoljunk itt a puttonyos kis szervizautókról, a venekről, de megjelentek a 20 fölötti tonnás, 40 tonnás járművek is elektromos formában. Nyilvánvaló, hogy azt azért ki lehet mondani, hogy nem ez az elsődleges cél, hogy ebben átálljunk, hanem arról van szó, hogy tudunk a városi közlekedésben elsődlegesen átállni. És a felvezetőben, amit mondott, az abszolút visszaköszön, hogy jelen pillanatban a logisztika, ugye ez a last mile carriage, vagyis ugye az utolsó kilométereken való kiszállítás az, ami leginkább a fókuszba kerül. A városi közlekedést, városi logisztikát hogy tudjuk kiváltani, itt hogy tudjuk csökkenteni a CO2 kibocsátást, és hogy tudjuk tulajdonképpen az egészet gazdaságossá tenni. Tehát ez volt egy nagyon fontos dolog. Ugye a Siemens oldaláról sok töltőgyártó kín volt, és a Siemens ugye a legnagyobb töltőit behozta, ugye ezek most már egyre inkább megyünk föl a DC töltőkben, a teljesítményekben, tehát ez azt jelenti, hogy most már a 3-400 kW-os töltők megjelentek, a Siemens megjelent az első megawattos töltőjével, ami azt jelenti, hogy a 40 tonnás kamionokkal tesztelnek, hogy megawatt teljesítménye, hogy lehet ezeket a kamionokat tölteni. Nyilvánvaló, hogy a töltési időt azt csökkentsék, az állásidőt csökkentsék, de hogy erre hogy lehet átállni. Ezek még prototípusok, nem ez a döntő, ami jelen pillanatban teljesen befolyásolja a trendünket, hanem az, hogy a városi közlekedésben hogy tudunk átállni. Ami nagyon érdekes volt, hogy nagyon sok helyen, ugye a napenergiát hogy tudjuk hasznosítani, akkumulátor technológiával, átállással, és egyre inkább kifejeződésre kerül, hogy a napenergiának az átmeneti tárolása a logisztikában, a haszongépjárművekben, a személygépjárművekben egy abszolút alternatíva, amire az egész átállás irányul. Emellett ugye, ami nagyon érdekes volt még, hogy nagyon sok gyártó, illetve jármű és infrastruktúra gyártó is észrevette, hogy tulajdonképpen a technológia az úgy használódik, vagy úgy használják, minthogyha robbanómotorok lennének, és egy benzinkútra beállnának. És egyre inkább látszik az, hogy egy sokkal nagyobb know-how szükséges ebben, és a Siemens is váltott ilyen területen, hiszen azokat a szoftvereket, felügyelőztetési szoftvereket, töltőmenedzsment szoftvereket már átváltja egy olyan megoldásá, ahol akár át is vállalja ennek az üzemeltetését, vagy akár azt mondja, hogy ezeknek a teljes depómenedzsmentét elvállalja, és szoftveres megoldásokkal adja, sőt, ugye háttérben menedzseli a napenergiából származó energiát, hogy költség oldalon ez hatékony legyen. És itt köszön vissza az a felmérés, amit mi is elvégeztünk itt Magyarországon, hogy ezt az egész átállást mi az, ami tulajdonképpen hajtaná és támogatná. Hát pont ez, hogy a költség oldal, illetve a technológia megbízhatósága az tulajdonképpen azon a szinten legyen, hogy ezzel a logisztikai cégeknek ne kelljen foglalkozni, ők azzal tudjanak, arra tudjanak koncentrálni, ami az ő feladatuk. Emellett nagyon érdekes volt, hogy itt is nálunk ugye a választási kampányban egy nagyon fontos dolog volt, ugye a zöld átállás, Budapest átállása, a zöld közlekedés, és például Bécsben megszületett egy olyan zéro emissziós projekt, ahol cégek vállalták önállóan, hogy az ő logisztikai jármű parkjaik átállnak elektromosra, és tulajdonképpen a városban már csak ezzel fognak szállítani, és ez elég jól sikerült, nagyon sokan átálltak erre. Tehát, hogy az egész IA Transportation-nek számunkra a legfontosabb üzenete az az volt, hogy az egész átállás ez abszolút sinem van, működik, lehet, hogy az e-mobilitás egy picit lelassult, de mindenképpen egy alternatíva. A járműparkoknál, illetve a töltőinfrastruktúránál az infrastruktúra üzemeltetésre helyeződik át a hangsúly, a technológia megvan, és igazából a városban fog ez tulajdonképpen a következő időszakban egy nagy változást jelenteni, mint sem a hosszú távú szállítmányozásban.
Tehát akkor ebben nincs változás, viszont hatékonyabban, és technológiai fejlődés az komoly, és sokkal több kényelmi szolgáltatással, meg akár hatékonyabban és olcsóbban lehet ezt kivitelezni, illetve csábít átállásra ezek szerint a rendszer.
Pontosan, illetve ennek az egésznek az üzemeltetését, hogy lehet sokkal jobban megtérülőbbé tenni, hogy erre a cégeket rá tudjuk venni, és ennek a terjedését azt tulajdonképpen fokozni tudjuk. Tehát ez volt a nagyon nagy üzenet ennek az egésznek.
Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót.
Izgalmas, igen, izgalmas. És talán ez az átállás, ugye ez egy mentális átállás, és tehát ez is egy fontos része ennek a dolognak, de hát nyilván, hogyha megvan a másik oldalon a költség-haszon elemzés, akkor ez egy cégetnél például sokkal könnyebb.
Abszolút, abszolút. Ez lesz a kulcsa az egésznek.
Oké, okay, folytatjuk majd innen. Köszönjük szépen, Levente, további
én is köszönöm a lehetőséget.
Munkát, szép napot. Balassa Leventével beszélgettünk, a Siemens ZRT Smart Infrastructure üzletágának a vezetőjével, az IIA Transportation szállítmányozás logisztika nemzetközi seregszemléről, és hogy mi volt a fő üzenet.
Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata hangzott el.
És mit Andi a legfrissebb hírekkel a kezében? Mi van, Andi?
Semmi. Csak a híreim frissek.
Figyelj, abból ki lehet olvasni a jövőt, ami ott van a medálod?
Ja, a medálom.
Mert ez olyan tényleg, hogy fú, ez pont...
Szeretnéd?
De olyan, nem? Mint egy ilyen jövőbe látó gömb, üveggömb.
Most lejósnőd, jósnősözted.
Mit szeretnél?
Igazából nem gondoltam, Gábor, erre, és elnézést, hogy behoztad ezt, mert lehet, hogy úgy jött le tényleg, de nem lejósnőzni akartam, hanem tényleg tök jól néz ki, tetszik nagyon, de hogy ilyen tényleg egy kicsit olyan jövőbe látó medálos.
Szép a színe, nem?
Szóval igen, nagyon klassz. Szeretem ezt a türkisz jellegű sztorit. Úgyhogy...
Igen.
Kicsit szecessziós, kicsit
szecessziós,
igen. Ja, tényleg.
Nem egy szinkron barát nyaklánc. Általában, ha oda megyek, akkor le is tehát, hogyha rajtam van,
levetetik.
Leszedem. Igen. Nem, én leszedem.
Ja, az ezoterikus kisugárzása van, azért tegyük hozzá.
Hát azért mondtam, hogy kicsit ilyen szecessziós.
Szecessziós, ezoterikus.
Na tessék, akkor jöjjenek a hírek, amelyek egyáltalán nem ilyenek.